magamban ezt a sziklát neveztem, és látcsövemmel, mint egy színi előadást, végignéztem a rakurrok rohamát a rólam elnevezett ültetvény ellen. Mondhatom, tiszta munkát végeztek.
Most mit csináljak? Neki rohanjak? Megfojtsam? Lelőjem? Nem tudom, hogy Nicole leleplezése miért fokozta fel bennem a fájdalmat, de sírni tudtam volna a bánattól, midőn eszembe jutottak társaim, és ami egész szépen kidolgozott, nagyszerűen véghez vitt ültetvényünk. Végre is, most már úgyis vége. Egy nagy sóhajjal ledobtam magamról az egész múltat, és mentünk tovább Nicollal. Ketten, régi ismerősök, akik egymást kiraboltuk, elpusztítottuk. Kikötőbe értünk. Távol ott állt a szovjet cirkáló, de most kísértetiesebb látvány is akadt. Nem messze a cirkálótól vesztegelt a Lamus, éppen olyan ócskán, piszkosan, züllötten, ahogy utoljára láttam, ahogy megjárta a ciklonokat, a mély tengereket, amerre komoly nagy óceánjárók süllyedtek el, miközben ez a kis bárka sértetlenül futott be a kikötőbe, kimustrált gépével, fosztott köteleivel, rozsdás bordáival, korhat padlóival és csekély űrtartalmával.
Jövő héten viszek salétromot Ázsiába.
Tudtam, hogy nincs mitől tartanom, azért mégis furcsa érzés volt, hogy a másik pár evezőnél kopó ül a hátam mögött. Csendesen eveztünk. Sokszor megbizsergett a tarkóm egy sejtelmes érzéstől, mintha fütykös levegne mögöttem a fejem felett. Mintha forralnák a tengert, és gőzölögne körülöttünk a mindenség, olyan fullasztó langyosságban siklottunk a vizen. Kivételesen világított a hold, de ez kedvezett nekünk, mert szélesen kivetítette a dokkok árnyékát, úgyhogy a kövek mentén teljes sötétségben neveztünk, lassú, mély húzásokkal. Különben sem kellett félnünk, mert Sineman a mi életünket még kockáztatta volna, de az árut semmi esetre sem. Néhány percig eveztünk a raktárházakon túl, és már feltűnt a zsölűzi, leszerelt árbócaival, se lámpa, se ember, teljesen elhagyottnak látszott a kis jakt. Egészen mellé eveztünk, csónakunkkal a bordájához simultunk. Kupó felállt, két kezét a szájához tette hangszórónak, és félhalkan felkiáltott.
Ambassador!
A hajó peremén két gazdátlannak tetsző kar lenyújtott egy ládát. Vagy fél mérföldnyi távolságban fényszóró söpört végig a vízen, és megcsillant a veszteglő szovjet cirkáló páncélbordáján. A rendőrségi motoros. Mintha a zsölüziről nem is tudna, elkanyarodott egy másik síkba, és Isten tudja miért, az óriási parti kaktuszokat söpörte végig izzó fehér fénynyalábjaival. A víz mozdulatlan, sötét és domború volt, mint egy alvó rinocérosz háta. Félkörbe megkerültük a három nagy dokkot, és visszafelé elvesztünk a Nord-Süd bazenjébe.
Idalmas, ígérd meg, hogy nem találkozott többé Tatjánával, és én is szakítok vele.
Szó sem lehet róla.
Nem szívesen fújom el a gyertyádat, de rég cimborának látszol. Neked még sok jó nőd lehet, és elélhetsz egy ideig, amíg megkapod a neked járó golyót. De ha nem akarod, hát menjünk a Kálváriához. Csak a jobba levez. Szívesen lennék veled békességben, de azt nem mondja senki, hogy kidobtak mit egy cselédet. Na, húzd be a lapátokat.
Besiklottunk a klubház alá. Két szölöp közé ékelődött a csónakunk, és megállt. Oda kötöttük. Francesco lenyújtotta a kezét, és felsegített kettőnket a stégre. A klubház nedves, korhat falához simultunk. Elhagyatott és szomorú volt ez a divatos szórakozó hely ilyenkor, idényen kívül. Szemétfoszlányokból még látszott itt-ott néhány csomó rohadt virág és borostyánlevél a pompás díszekből, amelyekkel idény alatt felcifrázzák a ragyogóan kivilágított üvegteraszos klubházat. Francesco egy kulccsal kinyitotta az ajtót, zseblámpájával bevilágított és előre ment. Csupasz falak, ázott gerendázat és rothadó cédrus folytogató szaga fogadtak. A lépteink szinte dübörögnek a víz fölé húzott padlón, patkányok és siklók menekülnek sötét zugokba, a túlsó oldalon kilépünk az üvegterasz elé. Néptelen kikötői utca. Francesco irtózatos erővel mindkettőnket leránt és a földre dobja magát. Egy másodperc mentette meg az életünket. Milyen ösztön súgta meg Francescónak, hogy az éjszakai kikötőben vágtató autó spriccelni fog? Ő maga sem tudta. Ellenállhatatlan rémület kényszerítette, hogy velünk együtt a földre dobja magát. A terasz összes üvegablakát kilőtték. Csendesebb búgással egy ismerős fekete autó kanyarodott felénk. Beszálltunk a ládával együtt, és az autó megindult velünk.
Tatjana. Írta Rejtő Jenő. A harmadik részt hallották. Tatjana. Írta Rejtő Jenő. Negyedik befejező rész.
Holnap este.
Holnap este. Kezet fogtunk kopóval, aztán bement a fülkébe, eltorlaszolta magát és lefeküdt. Tatjana ezekben az időkben semleges volt. Különben is valami nehéz izgalomban élt, ritkán volt otthon, egyik cigarettát a másikról gyújtotta meg, és álmatlan éjszakák fáradt tompasága borult a szemeire. Másnap délután újra elhalasztottuk egy nappal a leszámolást. Tudtuk jól, hogy meg kell lenni az összecsapásnak, hogy mindenki ismeri az esetet, hogy nem tehetjük ki magunkat otromba tréfáknak és gúnyolódásoknak, amikre sok okot adott a helyzetünk, mert már eddig is tovább húztuk az ügyet a kelleténél. Meg volt beszélve, hogy találkozunk a Kálvárián. Amelyik lejön, az én maradt Tatjana.
Tehát holnap este.
Az utolsó terminus. A tél már vége felé járt, utolsó köd sóhajait lehelte a városra, és ezek a ködök még sűrűbbek voltak az eddigieknél. Mint súlyos, merev, sárga színű falak álltak a városon. Hirtelen egy belső parancsot kaptam. Egy hipnotikus, ellenállhatatlanul vonzó kíváncsiság fogott el. Magam sem tudom miért, előzménye, oka nem volt ennek a hirtelen támadt izgalomnak, amellyel mondogatni kezdtem magamban. A titok nyitja a szovjet cirkáló. Talán ez a roppant köd, amely rendkívüli alkalmat jelentett, ez sugallta hirtelen, hogy leszámoljak a mozdulatlan csatahajóval. Elhatároztam, hogy oda evezek. Egy lépésnyire sem lehetett látni. A klubház stégjéről a csónakba ültem és elindultam. Tájékozódni nem tudtam a ködben, vaktában vágtam neki az emlékezetemből vett iránynak. Tudtam, hogy nagyot kockáztatok, hogy ismeretlen, roppant veszélyek elé evezek, de a szuggeszció, amellyel a mozdulatlan cirkáló húzott, mindennél erősebb volt. És a sor sötét szálai úgy szövődtek össze, hogy nekem meg kell találnom a hadihajót. Talán fél órát sem mehettem vaktában, mikor nekiütöttem valaminek, és holt bizonyossággal tudtam. Célhoz értem. Most fel fogok jutni a csatahajóra. A köd és a csend dermesztő összhangjában itt kint a tengeren rémült szorongássá fokozódott az izgalmam. Gégénben lüktető szívvel veztem csendben a hajó körül, amely mellettem volt, de nem láttam. Talán a faránál lehettem, mikor újra nekiütöttem valaminek. Az a kis sajka volt, amellyel a postát hozzák. Elsősorban melléje kötöttem a csónakomat, azután habozás nélkül másztam fel a kötélen. Fent álltam a hajón. Kezemet a szívemhez szorítottam, hogy a kínzó nagy dobogást valahogy fékezzem. Biztos őrség van. Igaz, hogyha mellettem megy el, akkor sem láthat. Ha felfedeznek, a legkevesebb az, hogy idegen állam fogja vagyok. Orosz exterritoriálison állok ebben a pillanatban, és ha nem is végeznek ki, mint kémet, egyenesen a Szolovecki szigetekre kerülök az orosz Kajenekbe. Hangokat hallottam. A köd ritkult valamivel, vagy a szemem szokott hozzá jobban a tömött párákhoz, nem tudom. Egy elmosódó fényudvar jelent meg, talán lépésnyi távolságban. Megtettem ezt a lépést. Jeges páncélfalhoz értem, és közvetlenül az arcom előtt egy kerek ablak bontakozott ki. Kajüt. Az ablak nyitva volt. Két embert láttam, egy tisztet és egy civilt. A civilen később láttam, hogy szintén tiszt, csak meg van fosztva minden disztinkciótól. Most megfordult. Szibériov. Az arca fehér volt, talán még nem heverte ki a csimara pusztító mérgét. Csuklói bilincsekben, kabátján nincs gomb, hiányzik a válrózsa, a tiszti elvény. A kajüt mélyéről, ahová nem láttam, zavaros hangok hallatszottak. A tiszt megragadta Szibériovot a vállánál.
Akkor bele fogsz dögölni.
Szibériovnak könnyek peregtek végig az arcán, és egy kövér, kopasz tiszt jelent meg a háttérben.
Ezt is Rozumov tette.